nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Szerintem nagyon sokunkban él a kép, az utóbbi években talán egyre többünkben, hogy ülünk otthon a nappaliban, és egyszer csak tompa becsapódásokra leszünk figyelmesek, valahonnan az előszoba vagy a gyerekszoba környékéről, és ezek a becsapódásos periódusok aztán naponta többször ismétlődnek, miközben a fürdőszoba meg a spájzajtón mindinkább megszaporodnak a tűhegyek ejtette apró lyukak, mert hogy dárcoznak a gyerekek, sőt, dárcozunk néha mi is otthon, a nyaralóban, a kocsmában, meg kifejezetten ugye ezzel a céllal működő klubokban. Amikor meg nem dárcozunk, akkor meg ülünk a tévé vagy a laptop előtt, és nézzük az elképesztő hangulatban zajló világbajnokságot, a Premier League sorozatot, bámuljuk Van Gervent, Price-t, Wright-ot és társaikat, ahogyan teszi ezt a félvilág. Na de miért? Mi a titok? Hát egyebek mellett erre próbálunk választ kapni ma a mai adásban. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Vereckei Lajos, szakkommentátor, a Magyar Dárc Szövetség korábbi főtitkára. Szeretetek, köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
Hát egyetértés, stílszerűen kezdjük egy bullal, vágjunk bele a közepébe. Szerinted mi ennek a irtozatos népszerűségnek az oka?
Hát elsősorban azt gondolom, hogy a hangulat az, ami mondjuk, ha onnan nyitjuk az egészet, hogy a televízióban mitől népszerű. Magában az esemény ugye egy borzasztóan jó hangulatú, óriási szurkolással körített esemény, és hát persze természetesen az, hogy önmagában a játékosok is nagyon nagy karakterek, és szerethetőek, vagy akár utálhatóak. Egyébként teszem hozzá, hogy ez nagyjából a sport szempontjából mondhatni teljesen mindegy. Egyszer beszélgettünk erről Matt Porterrel, amikor itt volt tavaly, ugye ő a PDC-nek, a profi szövetségnek a vezetője jelenleg, és azt mondta, hogy a lényeg az, hogy akarjad megnézni a tévében. Mindegy, hogy szereted vagy utálod azt az adott játékost, csak nézzed. Ez az egyik oka szerintem a dárc népszerűségének, a másik oka pedig pont az, amiről a felvezetőben beszéltél, az, hogy az emberek könnyen tudnak azonosulni a játékosokkal, hiszen ha otthon valaki elkezd egy picit is komolyabban gyakorolni, vagy foglalkozni ezzel a sporttal, akkor elég gyorsan el tud sikerélményeket érni, és kezdjük azzal, hogy akár az is már sikerélmény, hogy nem az ajtóba dobálja a nyilat, hanem a táblába szépen benn van mind a három nyila, és aztán érkeznek azok a fejlődési szakaszok is, amikor meg már úgy érzi az ember, hogy oda is megy, ahova célzott.
Készültem erre a beszélgetésre, azon gondolkoztam, hogy vajon a sportlövészet, vagy az íjászat, két a dárcnál jóval nagyobb tradíciói sportág, miért nem tud kivívni magának hasonló népszerűséget, meg nézettséget? Elvégre a helyzet ugye nagyon hasonló, adott egy céltábla, adott egy eszköz, amelyen minél pontosabban kell céloznunk. Ha nem elhagyogolható különbség, hogy otthon viszonylag kevesünknek van pisztolya, esetleg nyilveszője, vagy íjszerkezete, na meg hát ugye ezeknek a sportágaknak az eseményei nem is, hogy elhektószámra a sör.
Igen, ez is igaz, de valószínűleg azért az infrastruktúra igény miatt is elég komoly a különbség a sportágak között, amiről beszéltél. Ugye mind az íjászat, mind a lövészet azért egy elég komoly helyigényű esemény. Már csak azért is, hogy gyakorolni. Tehát ha valaki önmaga szeretne edzeni, akkor
de
is...
De még a tévében meg lehetnének őrülve ért az emberek.
Igen, de mondjuk ez sokkal dinamikusabbnak mondanám a dárcot, ugye egy nagyon gyorsan van olyan játékos, aki 2-3 másodperc alatt eldobja a nyilait. Na most egy sportlövészetben egy hosszú ideig tartott célzás, egy kevésbé látható tevékenység zajlik. Még akkor is, igen, tehát akkor is, hogyha látod a céltáblát is, meg magát a lövészt is, de nem egy akciódus, nem egy dinamikus tevékenység zajlik. A nézők nincsenek, vagy ha vannak, akkor néma csöndben ücsörögnek szegények, hiszen pont az a lényeg, hogy ott nem szabad megzavarni a célzásban ugye a versenyzőket, itt meg pont az ellenkezője van, szinte már a játékosok akkor érzik magukat zavarban, ha csönd van körülöttük.
Hát ha már itt tartunk, akkor a dárcot ugye sokáig az a vád érte, hogy kocsmasport, ahogy az előbb én is említettem, azt tudjuk, hogy még a szülőhazában, Angliában is csak 2001-ben nyilvánították hivatalosan sportággá a dárcot. Sikerült már ezt a jelzőt eltüntetni szerinted, vagy valami valamilyen szinten még mindig kocsmasport, és hogyha az, akkor ez feltétlenül baj.
Szerintem nem feltétlenül baj. Én azt gondolom, hogy kár lenne meghazudtolni a kiindulását ennek a sportágnak. Való igaz, hogy a 70-es, 80-as években még, sőt, hát igen, a 80-as évek vége fele még olyan versenyekről is lehet találni felvételeket, ahol maguk a játékosok fönt a színpadon sörös korsót emelgetnek két dobás sorozat között, és mondjuk a kisúlya és a gyűrűsúlya között ott van egy égő cigaretta. Tehát ez simán előfordult korábban. Nyilván ezt fölismerték a szövetségek, hogy ezt azért le kell vetközni, hogyha ha azt szeretnék, hogy ezt tényleg sportként kezelje a nagyvilág. Nyilván ezt még nem sikerült azért teljes mértékben kiharcolni, hogy sokan sportként tekintsenek rá. Ennek nyilván több oka is van, akár a csak egyszerűen a puszta látványa a játékosoknak, hiszen nem a legkisportoltabb, legalábbis van közöttük, azért nyilván csak elég Price-ra gondolni, de ő sem a dartsnak köszönheti a testtagot, tehát ugye, hanem a rögbinek, de azért a fiatal generációban már egyre több olyan játékos van, aki megfelelő testalkattal is rendelkezik, pont azért, mert óriási terhelést kapnak a játékosok ezeken a versenyek, és pont emiatt gondolom azt, hogy a sport jellege egyre jobban kimutatkozik. Nagyon hosszú ideig, nagyon koncentráltan, főleg mentálisan felkészülve, de ahhoz, hogy valaki mentálisan rendben legyen, az fizikálisan is rendben kell lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáljuk ezt a úgymond kocsmasport jelleget ledobni, de ugyanakkor meg azért nem érzem ezt ilyen nagyon negatív jelzőnek, mert valójában tényleg úgy néz ki egy darts versenynek a helyszín, mint egy óriási kocsma, ahol egy nagy kivetítőkön és mellékesen egyébként egy színpadon ott játszanak a helyszínen a játékosok, de amúgy a nézők meg baromi jól érzik magukat, és ülnek egy sörpadnál, és isszák a sört, a gyüdítőt, vagy kinek mi tetszik éppen. Úgyhogy én ezt a jelleget így nem bontanám le teljesen. Inkább azt mondom, hogy a játékos sok, vagy a játékos terület, a színpad maga az már azért nem úgy néz ki, mint egy kocsma, ahol sörös korcsokat emelgetnek a játékosok, hanem az már tényleg egy egészen extra kialakítású rész.
Hát akkor nézzünk is egy kicsit a színpad mögé, és lássuk a számokat. Sokunknak ugye szórakozás, az egy szűk rétegnek egyenesen megélhetés, és nem is olyan nagyon rossz. Azt lehet tudni, hogy ezek a legnagyobb sztárok. Annyit keresnek nagyjából?
Igen, olyan, hát itt millió fontokról beszélgetünk már a legnagyobbak között. Tehát a világranglistán, ugye amiben nem minden versenyt számít bele, ott is körülbelül ilyen 1,5 millió font között szokott mozogni a vezető személyeknek a keresete. Ez ugyan két évre értendő, de a megfelelő szponzori támogatások az egyéb nem világranglistás versenyek, tehát például a Premier Liga, ami az egyik legnépszerűbb verseny, nincs benne a világranglistában, hiszen meghívásos verseny, és az összes meghívásos torna ebben nincs benne, plusz a bemutatók, és hát ugye az összes merchandise, ami egy játékoshoz tartozik, a nyílkészletektől kezdve, a mezeken át, én azt gondolom, hogy egy körülbelül 2 millió font körül meg tud keresni egy profi játékos. Ami költség oldalon van nekik, az körülbelül 50-60 és 80 ezer font körül van egy olyan profi játékosnak az évada, aki minden versenyre szeretne teljesíteni. És hát azért ebből kifolyólag már látszik is, hogy azért a top 32-n kívül a többi játékosnak nagyjából ez már azért még a befektetés kategóriába tartozik, tehát be kell azért kerülni a szűk elitbe ahhoz, hogy valaki ebből komolyan megéljen.
Hát és nem csak pénzt kell befektetni, hanem munkát, energiát, edzést is.
Azt a legtöbbet.
Mennyit gyakorolnak a legjobbak?
Hát ugye mindenkinek más a versenyritmusa és a felkészülési ritmusa. Ő maga tudja azt, hogy mennyit igényel verseny előtt közvetlenül a felkészülés, de alapvetően versenyidőszakban túl sok idejük nincsen gyakorolni, hiszen utaznak rengeteget a játékosok, de amikor komolyabb nagy tornákra készülnek, azért a napi 7-8-10 óra gyakorlás is simán benne van a pakliban. Persze nem egy húzásra, de mondjuk naponta egy-két etapban azért ezt meg tudják tenni, de van, aki akár egy húzásba is megcsinálja ezt.
És hát, azt jelenti, bocsánat, a darts edzés az úgy néz ki, hogy dobálok a táblára, vagy van hát, más hát, eleme is ennek?
Aki ezt kívülről nézi, az nyilván ezt látja, hogy ott áll valaki mondjuk a nagy szobájába, vagy mondjuk Peter Wright egyszer engedett be tekintést ugye az otthonába, és ott neki egy ilyen szentély van gyakorlatilag kiépítve, ahol ő az edzéseit végzi. Nyilván vannak olyanok, akik összejárnak edzeni, tehát mondjuk párban régebben Michael Smith és Gary Anderson volt, de még régebbről visszanyúlva Phil Taylor, Adrian Lewis-zal nagyon sokat készült közösen, vagy még amikor Taylor kezdett játszani, akkor Eric Bristow-val. Szóval vannak ilyen párosok, akik így edzegetnek, de azért zömmel szólóba, és ez bizony úgy kell elképzelni, hogy különböző feladatokat hajtanak végre. Folyamatokat gyakorolnak, ugye kiszállós folyamatokat, és olyan szituációkat gyakorolnak, amivel meccsen elég sűrűn találkozhatnak, és hát ugye próbálják a dobás szűkítést is gyakorolni, mondjuk a szektorbiztonságot, úgyhogy azért itt meg a kiszállókra gyakorlás, tehát ezek mind nagyon fontos elemei a játéknak, és ezekre fölépítenek szisztematikus feladatokat a játékosok, és azokat gyakorolják.
Azt lehet tudni, hogy hozzávetőleg mennyien dárcoznak a világban? Meg mennyien nézik a legjobbakat a televízióban, az interneten? Egyáltalán, hogy hogyan alakult az elmúlt években a dárc eseményeknek a helyszíni, meg a tévés nézettsége?
Hát ugye nagyon nehéz ezt pontosan megfogalmazni, hogy mennyien dárcoznak, hiszen ugye nem mindenki játszik, igen, nem mindenki játszik egyesületi, vagy akár igazolt szinten. Külföldön is ugye rengeteg profi van, aki semmilyen, sőt, hát ezt ketté is kell választanunk szinte, hiszen aki profi karrierbe kezd, az ritkán játszik egyesületben továbbiakban, hiszen onnantól kezdve önmagát képviseli, nem pedig egy egyesületet, hiszen ez egy egyéni sportág alapvetően. Ezt azért nem szabad elfelejteni, de valószínűleg én azt mondom, hogy jelen pillanatban a világban én olyan 8-10 millióra teszem a legalább a játékosoknak a számot, és ennek majdnem a 30-40%-a az Egyesült Királyságban játszik. Tehát ott azért egy 3-4 millió.
Akik versenyeken indulnak.
Akik ilyen, igen, megyei versenytől kezdve akármilyen versenyen a világban, szerintem én olyan 10 millió körülre biztos teszem a sportolóknak a számát. Aztán emellett, hogy ki az, aki a kis szobában aktívan, és mondjuk még egy picit félve attól, hogy versenyen nem tud jól teljesíteni, ezért nem megy el igazolt játékosnak, hát azt meg ki tudja, azt nagyon nehéz megtippelni. A nézettségi adatok azok viszont folyamatosan, exponenciálisan növekednek, tehát egyre többen szeretik nézni.
Tehát nem arról van szó, hogy a kezdetben volt egy boom, amikor ez fölment, és azóta mondjuk egy stagnál, vagy esetleg visszaesett, hanem még most is emelkedik?
Még egy picit emelkedik, ez nyilván annak is köszönhető, hogy rengeteg új verseny van, új események, próbálják az érdeklődést fönntartani a PDC-nél, és hát ugye arról nem is beszélve, hogy különböző hát ilyen promóciós eseményeket, mert azért ezek a meghívásos versenyek, ami most megy például a World Series, ezek mind olyan események, amik arra szolgálnak, hogy népszerűsítsék a nézettséget. Nálunk Magyarországon nyilván a nagy boom az a világbajnokság, de ez vitán felül áll. Egyrészt borzasztóan okosan ki lett találva az időpontja, nagyjából mindenki most már, ha karácsony van, akkor már szinte nem is a karácsony van meg a beigli jut először eszébe, hanem hogy Blessed Darts VB, úgyhogy ez tényleg egy óriási nagy ugrás volt a sportközvetítések szempontjából, viszont általában mindig top 2, top 3-ban van a nézettségi mutatója egyébként a dartsnak az adott időszakban, ami azért elég erőteljes szerintem.
Főleg Magyarországon fogható adókat nézzük, akkor hát a tematikus közvetítés van,
igen.
Vagy legalábbis a sporttalókat, hogyha nézzük, ezt mondod?
Hát nem, inkább a tematikus csatornákat. Tehát nyilván egy közszolgálati van, meg egy... Például, igen, de sportcsatornák, és az összes olyan csatorna, ami valamilyen tematikára épül, ugye sportra, vagy gasztronómiára, vagy bármire, nyilván, vagy dokumentumfilmekre, azok között abszolút a legnézettebbek közé tartozik, de nyilván nem lehet kereskedelmi adókkal, nem lehet versenyezni, tehát azt azért mindenki tudja, és tisztában van vele a piacon.
Na, hát, ha csak ezeket az adatokat nézzük, akkor egyáltalán nem lenne ördögtől való, hogy akár az olimpia műsorára is fölkerüljön a darts, mint ahogy erről most elég hosszú ideje szó is van. Hogy áll most ez a helyzet? Van valami esélye a sportágnak bekerülni?
Ugye ez is nagyon nehéz kérdés, mert az olimpiára, ha valaki gondolja, hogy berakná ezt a sportot, akkor a PDC világbajnokság van a szeme előtt. Viszont...
Van még néhány ilyen sportág, ugye a futballnak a helye is az olimpián eléggé megkérdőjelezhető.
Igen.
A jégkorongé.
Igen, ugye nem oda koncentrálnak a profik.
Vagy ugye az amerikai finoman. Kosarasok most már eljönnek az utóbbi néhány olimpián.
Igen, de most már ott is ugye csökken a kedv a nagy sztárok között. Ugye régen a Dream Team idejében ez nagyon vonzó volt, de most már ott is azért mondogatják le szépen. Szóval itt is azért ketté kell választani ezt, hiszen van egy világszervezet, a WDF, ugye a World Darts Federation, aki magát az országos szövetségeket központosítja, és ők a tagjai a sportakkornak, ugye a világjátékok szervezői, és ugye azon keresztül, ezen a szervezeten keresztül megy az olimpiai mozgalom felé való elmozdulása egy sportágnak. és hát ott azért ugye nincs akkora tőke, nincs akkora lobbyerő, tehát ez egy nagyon nehéz folyamat lenne, miközben a PDC-nek meg lenne rá a tőkéje, viszont őnekik meg nincs meg annyira a hajlandóság, hogy, mert ők úgy gondolják, és egyébként szerintem helyesen, hogy azért az, amit egy PDC világbajnokságon látunk, az nem feltétlenül olimpia kompatibilis, szerintem sem egyébként.
Olimpia feltétlenül nem lehetne sörasztaloknál mulatozni.
Hát így biztos nem, ahogy jelenleg egy PDC világbajnokság zajlik, vagy legalábbis én nekem nincs meg a lelki szemeim előtt. Teszem hozzá, hogy a maga az üzlet, a biznisz része, ami ugye azért vegyük alapul, hogy akármennyire szép Kuberten báró üzenete a sporttal kapcsolatban, azért az olimpia egy borzasztó nagy biznisz lett, és ha ezt az oldalát nézem, akkor viszont megvan a létjogosultság, hiszen a játékosokat még jobban megismerhetik, még nagyobb üzletet lehet köré építeni, és a világon még több helyen lehetne még népszerűbb, ha lehet egyáltalán fokozni, mert azért most már nehéz találni olyan kontinenst, ahol ha azt mondom, hogy dárc, akkor mondjuk visszakérdeznek, hogy az micsoda.
Na hát ehhez képest mi a helyzet itthon? Hogyan alakul az aktív versenyzőnek tekinthető játékosok száma, és nő a dartsklubok száma? Például Budapesten, ha egy fiatal vagy kevésbé fiatal elhatározza, hogy magasabb szinten szeretné űzni ezt a játékot, akkor milyen lehetőségei vannak?
Igazából, mint mondhatjuk, talán egész Magyarországra azért a dartsban is Budapest központúság van. Tehát a legtöbb klubot, klubhelységet itt lehet megtalálni a fővárosban, vagy a főváros agglomerációs körzetében. Elég sok klubot lehet találni, körülbelül olyan 20-25 klub van most Budapesten, ami aktívan működik.
Persze nem a klubokról beszélsz, bocsánat, ahol versenyszerűen
egyesületekről, igen, sportegyesületekről. Tehát most válasszuk ketté magát a helyet, amit klubnak hívnunk, vagy pubnak, vagy bárminek, és válasszuk külön akkor a sportegyesületet, ahol lehet ezt űzni. Szerencsére egyébként a kezdeti időszakból, ahol ugye önmagában egy vendéglátóipari egységgel egyesítették a sportegyesületet, azért most már elég sok olyan egyesület működik, aki megtalálja a megfelelő platformot arra, hogy mondjuk ne egy vendéglátóhelyen kelljen játszani, és ez pont azért fontos, mert a gyerekeket így sokkal könnyebb bevonzani. A másik opció meg az ugye, hogy maga ugye Mohamed megy a hegyhez címszóval, hogy hát akkor legyünk kedvesek oda menni az iskolába, és a gyerekeket elkezdeni ezzel a sportággal megismertetni. Ez egy kicsit nehezebb. Ugye nagyon sok a sztereotípia a dartsa kapcsolatban, sokan megrémülnek tőle, hogy veszélyes, mert hegyes a
dárc, még egyebek, de... Még a számolást is ugye nagymértékben segíti,
hát
ugye,
ez borzasztóan, tehát
a matematikai képességeket is fejlesztheti.
Hát ugye most egy kicsit hazabeszélhetek, nekünk van egy egyesületünk, amivel a Covid pandémia előtti időszakig zavartalanul zajlott egy oktatási programunk a Székesfehérváron, egy iskolában, és nagyon-nagyon sok gyereknél értünk el hatalmas fejlődést azzal kapcsolatban. Nem csak a matematikai készségben javultak a gyerekek, hanem amiatt, hogy mi megköveteltünk egyfajta fegyelmezettséget, mert valójában tényleg veszélyes tud lenni, hogyha mondjuk három gyerek megőrül a terembe és elkezdi haigálni össze-vissza a nyilakat, az nem egészséges történet természetesen. De ha az ember az első pillanattól kezdve a megfelelő fegyelemmel áll a srácokhoz, akkor ez kihatása van egyéb iskolai tevékenységükre is, tehát voltak olyan tanárok, akik megkerestek minket, és megkérdeztek, hogy mit csináltunk ezzel a gyerekkel, mert eddig ő nem bírt vele soha, és most meg egészen máshogy áll hozzá, plusz még matekból javított két osztályzatot. Tehát ez mondjuk nyilván általános iskola alsó tagozatai, és akár sajnos mondhatnám, hogy a felső tagozatban is sokszor sokat segít, mert bizony találkoztunk olyan hatodikos, hetedikessel, akinek a négy alapművelet még problémát okozott, úgyhogy abszolút ez a része teljesen, és mondom, a mentális fejlődés az nagyon sokat számít a gyerekeknek ezen a sporton keresztül.
Finoman már utaltál erre, de akkor most próbálj meg kicsit részletesebben is megvizsgálni, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek feltétlenül kellenek ahhoz, hogy valakinek esélye legyen arra, hogy jó dartsa játékossá váljon.
A monoton tűrő képesség az egyébként elég fontos. Tehát ugye azért nagyon sok sportágban jelentkezik az a probléma, hogy gyerekek vagy utánpótláskorú gyerekek egy idő után hát kvázi megunják azt, hogy bizony néhány feladat eléggé monotonná tud válni. Ez egy fontos tulajdonság az, hogy valaki nagyon extra legyen. Nyilván egy bizonyos szintet el lehet érni egyébként minimális edzéssel is, tehát nem mondom azt, hogy valakiből nem lehet egy közepes szintűen jó dárcos, hogyha mondjuk kevesebb energiát fektet bele, de ha ki akar tűnni a tömegből, és egy extra játékos akar lenni, akkor sokkal többet kell vele foglalkozni. Én azt mondom, hogy az alázatosság, a sportág iránt nagyon fontos, meg hát ugye az egész közeg, meg az egész ugye az ellenfelekkel szembeni tisztelettől kezdve az, hogy azért meglegyen a megfelelő vagányság is emellett, az is nagyon fontos, hiszen nyilván bizonyos szituációkban a lélek jelenlét, az, hogy az adrenalin hogy dolgozza föl valaki, az izgulás az nagyon sokat számít ebben a sportágban. Tehát én úgy szoktam mondani, körülbelül 20-30% a fizikai felkészülés egy versenyen, ha valaki játszik, és a maradék az meg a mentális felkészülés, hogy hogy tudja valaki fejben rendbe tenni magát, és az adott versenyen pedig a megfelelő pillanatban a megfelelő döntéseket hozni, és a felkészülésben gyakorolt dolgokat előhozni magában. Ez a legfontosabb. Úgyhogy én azt mondom, hogy a munka, az alázat, és azért mondom, ez a fajta elhivatottság azért mindenképpen szükséges.
Mennyire fontos a kézügyesség?
Nagyon jó, hogyha van valakinek extra tehetsége a dárchoz, de nagyon kis százalékban számít. Tehát
meg lehet
tanulni. Kemény munkával, így van, kemény munkával egy nagyon jó dárcossá tud válni valaki. Egyébként erre talán remélem nem fog megsértődni, mert erről többször beszéltünk Székely Pali barátommal, aki ugye többszörös magyar, hiszem 20-szoros magyar bajnok, és ő is vallja magáról, hogy ő egy tanult dárcos, nem pedig egy tehetséges. Tehát hogy rengeteg munkával kihozta magából azt, hogy extra játékos legyen Magyarországon.
Milyen korban érdemes ezt még elkezdeni? Az feltétlenül gyerekkorban, igen, erről még majd mindjárt beszélünk, de inkább úgy kérdezem, hogy van olyan kor, amikor már nem javaslott, hogy belevágjunk?
Nincs. Erre nagyon könnyen tudom mondani, nincs olyan kor, tehát tényleg érdemes még akár 40-50 évesen is elkezdeni, vagy 60 évesen, teljesen mindegy, az ember jól érzi magát a tábla előtt, nyilván más célokat kell megfogalmazni, tehát gyerekkorban megcélozhatom azt, hogy én profi dárcos legyek, 60 évesen már nem annyira, de ettől függetlenül magát a sportágat, önmagát azért nyugodtan választhatja valaki bármikor, tehát ez a másik óriási előnye egyébként a dárcnak, hogy ilyen szintű fizikai korlát nincsen. Ráadásul ugye vannak már nagyon sokan a világon, Magyarországon is vannak nagyon jó paradárcos játékosaink, tehát ott is vannak különböző kategóriák, egyre jobban szerveződik az ő világszervezetük is, tehát még azt mondom, hogy még azok között, akik parasportolóként el tudják képzelni a pályafutásukat, ott is érdemes, és nem feltétlenül korhoz kötött ez sem, hát nyilván természetesen a képességekhez kötött, de alapvetően egy szenzációsan jó szórakoztató játék, és megtalálhatja magát benne mindenki, bármilyen korcsoportban.
Mi a helyzet az utánpótlással? Hány éves kortól érdemes elkezdeni ezt a játékot? Mekkora a hazai bázis, és főleg mekkora a múlthoz képest? És milyen versenyrendszerük van itthon, meg nemzetközi porondon a fiataloknak?
Hát 7-8 éves korban én azt mondom, hogy már ha valaki elkezdi, akkor az már nem egy rossz dolog, tehát el lehet kezdeni akkor is. Nyilván a legideálisabb az, hogyha már fizikailag a megfelelő távolságra és a megfelelő magasságra már megbízhatóan tud játszani egy gyerkőc. Teszem hozzá, hogy a magyar bajnokságban ugye úgy kezdünk, hogy gyerek kategóriától indul serdülő ifi kategóriák van az utánpótlás, tehát nincs túl sok korosztály, nem úgy van, mint sok sportágban, hogy minden U15, U16, U17, ilyen nincsen, de mindenki megtalálja maga kis számítását a gyerekek közül is, és mindenki a verseny távolságra és a verseny magasságra, tábla magasságra dob, tehát a gyerekek is. Elég szép számú utánpótlása van a sportágnak, egyre több gyerek látja meg benne a fantáziát.
Érezhető a létszámnövekedés?
Igen, abszolút, abszolút, meg az is érezhető, hogy jelen pillanatban is a magyar bajnokságban nagyon sok utánpótláskorú játékos tud bizonyítani a felnőttek között is, akár csapatban, akár egyéniben, és nagyon jó eredményeket érnek el a fiatalok, úgyhogy abszolút érdemes vele már korán kezdeni. Az a legideálisabb nyilván a 14-15 éves korosztálytól már komolyabban elkezd valaki vele foglalkozni, akkor azért ott elég jó eredményeket lehet már elérni. Nemzetközi szinten is van ugye verseny, ott még kevesebb bontás van, mert gyakorlatilag U18 van a nemzetközi szervezetnél, a VDF-nél. Tehát mindenki, aki még nem töltötte be a 18. életévét, indulhat az úgynevezett ifjúsági Európa-bajnokságon, amit egyébként idén Magyarország fog majd rendezni. Úgyhogy ez egy nagy kihívás, most már harmadszorra fogja megrendezni Magyarország ezt az eseményt. És hát gyakorlatilag ott is remek eredményeket értünk már el, És a nemzetközi szervezetek közül még a PDC-nek van egy olyan divíziója, amit úgy hívnak, hogy U23. Ez ugye szintén a fiatalok fejlődését segíti, de azt tegyük hozzá, hogy a PDC-nél 16 éves kor alatt nem lehet játszani, tehát nem engedik a gyerekeket 16 éves kor alatt.
Mi az oka?
Gyaníthatóan a közeg miatt, tehát nyilván ugye sok törvényi szabályozás van külföldön is ugye a közeggel kapcsolatban, ezért én azt gondolom, hogy ez az egyik oka. Túl fiatalon ne kerüljenek bele ebbe a rendszerbe, mert ledarálja őket egyébként a rengeteg utazástól kezdve. Azért itt nagyon sok, tehát olyan pszichés, vagy hát mentális terhelést kapnak a gyerekek, ami nem biztos, hogy nekik ideális, de szerencsére van egy megoldás erre is, mert ők létre lett hozva egy GDC, egy Junior Darts szervezet, ami viszont a 18 év alattiakat tömöríti, és együtt dolgoznak a PDC-vel, de nekik egy teljesen külön versenyrendszerük van, külön világbajnoksággal, külön nemzetközi eseményekkel és külön világranglistával. Tehát nagyjából ugyanarra mintára működik egyébként, ilyen mini PDC-nek is mondhatjuk, mert a gyerekek ugyanúgy kártyát kell szerezzenek, hogy játszhassanak, és minden versenyt megpróbálnak így felépíteni nekik, de óriási növekedés van nemzetközi szinten, meg hazai szinten is a létszámban, tehát nagyon sok gyerek keresi meg a dartsot, akár kiegészítő sportágnak is, tehát ha valamit mellette csinál komolyan, akkor ezt is elkezdi egy kicsit komolyan, és a kettő tudja egymást építeni. Úgyhogy abszolút ajánlom mindenkinek.
Ugyan a nők körében is egyre népszerűbb ez a játék, azért a lányok még mindig háttérben vannak, bár ha jól tudom, akkor a világbajnokságon például 3 hölgy is alanyi jogon indulhat a férfiak között.
Kettő indulhat?
Kettő.
Akkor... Hát ha nem is, hát alanyi jogon igen, mert van egy külön versenysorozat.
Tehát van egy kötelező női kvóta.
Hát most már igen. Ugye bevezették.
Ketten indulhatnak.
Igen, ketten. A Women's Series nevezetű sorozata van a PDC-nek, és onnan két játékos tudja, aki a ranglista első kettője tudja kvalifikálni magát a világbajnokságra. És természetesen lehet még több női résztvevő, egyébként ez egy ilyen nagyon érdekes szisztéma, hiszen a PDC-nek a versenyrendszere koedukált, tehát nincsen külön választva, csak létrehozva egy külön női versenysorozat is, de önmagában a PDC versenyeken elindulhatnak hölgyek is, és hogyha valaki szerez egy Pro Tour kártyát, ahogyan az Lisa Ashtonnak egyébként ugye korábban sikerült, akkor ő ugyanúgy indul a férfiak között, és hogyha ott a megfelelő mennyiségű ranglista pontot összeszedi, akkor akár úgy is bekerülhet a világbajnokságra. Tehát ilyen szempontból nem tesznek különbséget, viszont nyilván elősegítik azt, és tudják, hogy a hölgyek sokkal kevesebben vannak, viszont van közöttük olyan, aki azért megüti azt a szintet, amivel érdemes foglalkozni, és emiatt ugye a világbajnokságon számításba venni őket. Azért volt itt már meglepetés, ugye Serok győzelmei a VB-k, és nyilván a köré kialakult hype, az nagyon fontos volt a női dárcosoknak, de hát ha a hölgyekről beszélünk, akkor ugye nekünk is van szerencsére most már világbajnoki részvevőnk, hiszen a VDF világbajnokságra kijutott ugye idén Ihász Veronika, és nagyon jól is játszott, nyert is meccset, ugye sporttörténelmet ír, ő tartja a rekordot a női kiszállóban, 164-ről kiszállt a világbajnokságon, és ő volt az egyetlen, aki tudott szettet nyerni a későbbi világbajnok Bo Greaves ellen, tehát tényleg női szinten is jók vagyunk. Többszörös ifjúsági Európa bajnokunk van, ugye Cipó Vivien szemébe, aki most egy picit a tanulmányai miatt ugyan szünetelteti a dárcos pályafutását, de pont emiatt, hogy ez a sportág, ez ilyen, ez bőven van lehetősége, hogy kihagy egy pár évet, és utána majd visszatér, hogyha úgy hozza a kedve. Úgyhogy én, a lányok aránya egyébként mindig általában egy olyan egyötöde szokott lenni. Az egész világon így van, tehát ebben semmilyen nagy extra dolog nincsen. Ez nagyjából Magyarországon is így van, hogy a fiúknak kb. Az egyötöde a lányok létszáma.
Néhány hete ugye nekünk is megadatott, hogy most nem csak a tévében láthattuk a világ legnagyobb sztárjait, hanem itt az MVM Dome-ban is, hiszen nem akármilyen eseményt rendeztetek a Hungarian Darts Show-n. Itt volt többek között Phil Taylor, Van Gerwen, Barneveld. Ezt hogy sikerült alá hozni?
Ez nagyon hosszú évek munkája volt. nagyjából úgy 2014 környékén, 13-14 környékén kezdődött az a része a dolognak, hogy elkezdtünk együtt dolgozni a PDC Európai Divíziójának egyik vezetőjével Ausztriában, és a kelet-európai verseny Super League-nek a versenyein aktívan elkezdtünk segítkezni íróként, és hát természetesen ott azért látta, hogy bennünk elég nagy érdeklődés van, természetesen mi is nagyon érdeklődtünk a rendezvények iránt, és aztán szép lassan kialakult egy nagyon jó kapcsolat a PDC Europe-pal, akik ugye a European Tour versenyeket szervezik, és nyilván az volt az elsődleges cél, hogy egy European Tour-t ide tudjunk hozni Magyarországra, aminek aztán kiderült, hogy az előszobája az igazából az, hogy megpróbálják lecsekkolni, hogy Magyarországon egyáltalán milyen érdeklődés van. Ugye ez volt az a bizonyos érdi gála, amivel nyitottuk gyakorlatilag a PDC sztárok idehozatalát, ahol 36 óra elfogyott az összes jegy az eseményre, és akkor már úgy nagyjából lehet mondani, hogy látszódott az érdeklődés a magyar nézők részéről. Mi egyébként úgy csináltuk ezt, hogy mi minden munkát kvázi bevállaltunk kint is a versenyeken, a sörpad pakolástól kezdve, tényleg a stewardkodáson át, és aztán később ugye PDC írók is lettünk egy páran, akik meccseket írtunk fönt a színpadon, pont azért, hogy belelássunk minden részletébe egy ilyen rendezvénynek, és amikor már láttuk egyértelműen, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni, akkor ugye elkezdtünk komolyabban lobbizni. Hát én megmondom, hogy nekem nagyon sok munkaórám van abban, hogy a PDC vezetőit meggyőzzem arról, hogy Magyarországra érdemes versenyt hozni, és miután ez a teszt lement, utána egyértelműen látták ők is. Hát aztán persze nekünk is közbeszólt ugye a COVID-helyzet, de a European Tour-t azért csak ide tudtuk hozni szeptemberre, és érkezik idén szeptemberben is majd, és már 2023-ra is megállapodtunk, tehát akkor is biztosan lesz versenyünk. Hát ez a show, ez meg egy nagy álom volt igazándiból. A terveink között az van, hogy van lesz egy European Tour versenyünk, és egy bemutatónk minden évben, ez biztos. Én azt gondolom, hogy van egy csomó olyan nagy sztár, akikkel ugyanezt meg fogjuk tudni újra ismételni. Még azt gondolom, hogy Taylor is benne van a pakliban, hogy nem első alkalommal, és nem út. Tehát első alkalommal, de nem utoljára járt Magyarországon. De ezt persze ezt nem akarom fixre mondani, mert még nincsen ilyen megállapodásunk. De nem volt egyszerű munka, nagyon sok szervezést igényelt az, hogy ez megvalósuljon, és ugye az is kellett hozzá, hogy ideálisan alakuljanak a pandémiás helyzetek, mert korábban szó volt róla, hogy jön Taylor, ugye mi szeptemberben bejelentettük, aztán jött egy őszi hullám, amiben ő lemondta az összes bemutatóját, és aztán szerencsére februárban kaptuk a hívást. Hát akárhonnan nézzük, ő a legnagyobb húzónév ebben a csapatban, akik itt voltak, de tényleg egy hatalmas nagy munka volt az, hogy ez megvalósulhasson. Természetesen nagy örömmel végeztük, hiszen a cél az volt, ami létrejött. Tehát nagyjából én úgy gondolom, hogy az a 8300 ember, aki bent volt az arénában, és sok-sok 10 000 ember, aki pedig nézte a tévé előtt, azért látta ennek a munkának a gyümölcsét, mi is láttuk, de van igény bőven arra, hogy ezt még próbáljuk fokozni, ha lehet egyáltalán.
Reméljük, ennek lesz folytatása, igen. És a világklasszisokat ugye most már láthatta a magyar közönség élőbe is, de hát a dárccal kapcsolatban mindig visszatérő kérdés, hogy hát mikor láthatunk már magyar versenyzőt a világbajnokságon a legjobbak között. Van erre reális esélyben látható időn belül?
Szerintem van, mert legtöbbször sajnos pont az utolsó lépcsőfok hiányzott ehhez, tehát nagyon sok olyan, ugye igyekszünk minél több selejtező versenyt, például a European Tour versenyeknek a selejtezőit idehozni Magyarországra, illetve a kelet-európai játékosoknak van egy kvótája külön a világbajnokságon, és annak a selejtező versenyét is rendszerint igyekszünk Budapesten megrendezni. Próbáljuk ezzel a magyar játékosokat olyan előnyhöz juttatni, hogy mondjuk ne kelljen utazási szállásköltségekkel megterhelni a pénztárcát, viszont ugyanúgy meglegyen az esélyük kijutni a VB-re. Sokszor volt már olyan, hogy ezen a selejtezőn a döntőben bukott el a magyar játékos, tehát pont azért nem láttunk. Ugye volt már egy magyar játékos 2008 decemberében PDC színpadon, Bezzeg Nándor személyében, de azóta nem volt még. Ha azok a tényezők, amiket a beszélgetésünk elején megejtettem, azok valakiben egyesülni tudnak, tehát a megfelelő munkabírás, a szorgalom, az alázat, megvan, mert tehetségben egyébként jól állunk. Tehát rengeteg
tehetség. Ez nem olyan, mint a 10.000 méteres síkfutás, ahol feltehetően az etiópok meg a kenyaiak fognak mindig nyerni.
Nem, szerintem lehet. Ahogy bebizonyította Ratajszki, hogy lengyelként oda tudott jutni, és most ugye két egész jó cseh játékos is van, és ezekkel a srácokkal 2-3 éve még egy szinten voltak a magyar játékosok. Csak ők tudtak lépni még egy lépcsőfokot. Nálunk vannak jó játékosok, akiknél megvan ugyanez a tehetség. Valami hiányzik. Nem látok bele, hiszen nem én irányítom ezeknek a játékosoknak a felkészülését, és nem tudom, hogy mi az, ami hiányzik neki, de valami még hiányzik, hogy ezt az utolsó lépcsőfokot meglépjék. A European Tour egyébként pont ezért volt nagyon fontos, mert ugye ott alapból 4 magyar játékos játszik nálunk, amikor magyar verseny van, és akkor föl tudunk úgymond juttatni 4 magyar játékost egy Pilisi színpadra, hogy egy kicsit legalább szokják azt a légkört. Ugye a másik opció meg a World Cup of Darts, ugye, ami a csapatvilágbajnokság. Erre is most megvan a megfelelő szereplési lehetőségünk még, de azért Matt Porter már a múltkor, miután mi megpróbáltunk kilobbizni egyébként, és ez nem titok, egy világbajnoki kvótaszerzési lehetőséget Magyarországnak, hiszen nagyon sok országnak, Kína, India, Japán van saját nemzeti kvalifikációja a PDC világbajnokságra, de ehhez két tényező kell. Vagy egy nagyon jó játékos, akire azt mondja a PDC, hogy oké, hogyha ő onnan bejut, akkor az tök jó, és adjunk helyet a VB-n, vagy óriási piac. Ami ugye a tévé közvetítés szempontjából fontos, hogy igen, legyen ott egy magyar, mert akkor rengeteg ember fogja nézni a világbajnokságot. Ugye mi nem vagyunk nagy piac, ezt azért el kell mondani. Magyarország nem az. Még hogyha a környező magyar területeket is hozzáveszem, ahol tudják nézni a közvetítést, a magyar közvetítést, akkor sem. Emiatt nekünk jó játékosokat kell kitermelni. Most létrehoztunk egy szuperligát ennek a fejlődésnek az előkészítésére, de Matt Porter elmondta, hogy addig lesz Magyarországnak kvótája a World Cup of Darts-on is, amíg úgy érzik, hogy nem lesz olyan, aki jobb, vagy nagyobb piac, vagy jobb játékos tud produkálni. Tehát ezért most egy kicsit vékony jégen táncol a magyar csapatnak a szereplése is a World Cup of Darts-on, de mivel egy egyeztetett szakmai tervet elindítottunk a PDC-vel közösen, ezért bízom benne, hogy még azt a megfelelő időt meg fogjuk kapni tőlük, amíg kifejlődnek ezek a játékosok, és talán a játékosok is látni fogják, hogy itt nem csak arról szól a történet, hogy ez egy nagy buli, hanem itt bizony nagyon komolyan meg kell dolgozni azért, hogy valaki profi dárcos lehessen.
Hát én nagyon köszönöm neked, hogy kicsit bevittél minket a kulisszák mögé, és befejezésül hadd kívánjam azt a magyar dartsportnak, meg a darts kedvelőknek, hogy minél hamarabb láthassunk magyar versenyzőt is a londoni Alexandra Palace-ban, esetleg Manchesterben, Blackpoolban, vagy Rotterdamban a sporták kultikus helyszínein. Kedves hallgatóink, Önök Budapest Sportos podcastját hallották Vereckei Lajossal és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!